Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, advent második vasárnapjára, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, a 35-től a 39. versig a következőképpen. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bármennyire is szeretnénk csak a jót, és bármennyire is várjuk az eljövendő üdvösség boldogságát, Isten igéje kapcsán minduntalan belebotlunk abba is, hogy a keresztény élethez hozzá tartozik a szenvedés. És itt nem az emberlétünkből következő szenvedésekre kell gondolnunk, nem azokra, amelyek általában mindannyiunkat érhetnek, mint embereket, hanem konkrétan, speciálisan arról van szó, amelyek kifejezetten keresztényként érhetnek minket. Nem az emberi bűnök következményeiként létező szenvedésről van tehát szó egyszerűen, amely ilyen értelemben egyetemes tapasztalata, nem csak az embervilágnak, hanem más szempontból az egész világnak is, hiszen ahogy Pál apostol is beszél arról, az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, mert az egész teremtett világ együtt nyög és sóhajtozik. Tehát most minden esetre a Krisztusért ért támadásokról van szó, amely koronként, vidékenként, különböző formában, különböző módon és különböző mértékben érik Urunk népét, de abban mindenhol megegyezik, hogy aki valóban felvállalja azt, amit a 36. vers mond, hogy Isten akaratát cselekedve beteljesüljön rajtuk az ígéret, azoknak bizony számolniuk kell sokféle támadással Sátán részéről, és sok próbát kell kiállniuk. Gondoljunk akár csak arra, hogy milyen nehéz a mai munka világában csak a legegyszerűbb és a legfontosabb parancsokat betartani a törvényből. A gonosz el akarja velünk hitetni, hogy választanunk kell, hogy megélünk a vállalkozásunkból, vagy pedig csaláshoz kell folyamodnunk. El akarja hitetni, hogy mondjuk választanunk kell mondjuk a munkanélküliség és a vasárnapi munka között. Vagy választanunk kell, hogy jól beépülünk-e a munkatársi csapatba, vagy megőrizzük erkölcsi tisztanságunkat, mondjuk igazmondásunkat. Sokféle formában igyekszik az ősellenség szakítani minket, elszakítani minket másoktól, és ilyen értelemben szétszakítani a valóság elemeit, és ezeket szétszakítva már aztán szembeállítani egymással, mint hogyha valami egész más világ lenne a kettő, és csak egyik, vagy csak másik teljesülhetne. És bizony nagy a kísértés, és aki ellenáll neki, az bizony vértezze magát fel azzal, hogy támadások keresztüzében kell kiállnia sok szenvedést, meg kell birkóznia sok nehézséggel, pusztán abból kifolyólag, hogy nem a világot, hanem Jézust követi. Hát így volt ez már a kezdetektől is, és ezért szól amúgy a Szentíró már itt a második nemzedék idején, a kereszténység második nemzedéke idején egy olyan gyülekezethez, amely szintén ezen kísértések sodrásában élt, szintén szenvedésekkel küzdve járta az útját. Egy szóval olyan emberekhez szól, olyan keresztényekhez szól a Szentíró, akik tulajdonképpen hozzánk hasonlóak, és más korban máshogy élték meg, de alapvetően ugyanezt élték át, amit ma is a keresztények. És a szenvedés nagy kísértése pedig az, hogy közben az ember bizalma megrendül. Kioltja az örvendezést, és megrendíti azt a feljogosítását, amit Krisztus adott nekünk, hogy mi az élő úton járhatunk vele. És lehet, hogy sok nehézséggel jár, de a Krisztus követés az az élet, a nagybetűs élet útja, tehát nagy ajándék számunkra mostani levél részletünk kifejezésével, nagy jutalma van ennek az ígéretnek. Ám aki elveszti a bizodalmát a sokféle támadás miatt, az elveszti a jutalmat is, amit Isten hozott el közénk. A szenvedések között élő gyülekezetnek ezért van szüksége álhatatosságra, hogy az igazság mellett akkor is kitartson, amikor ez nagyon nehéz. Hiszen sok az akadály az úton. Sok az akadály, hát abban magában az emberben is már kezdhetjük ott. Az egyéni életünkben, az egyéni vágyainkban, egyéni adottságainkban is annyi minden akar minket elgáncsolni. Nem a magunk elgondolása szerint alakul általában az életünk, és ezek is kísértésként és gáncsként vannak ott előttünk, hogy hát akkor nem is így kellene csinálni, akkor nem érdemes ezzel foglalkozni, akkor valami jobb utat keresünk majd inkább magunknak. És persze az ember ilyenkor legtöbbször nem magát, hanem Isten szokta okolni érte. Aztán persze sok-sok akadály van az emberen kívül is, hát nem csak a maga alkalmatlansága az, hanem a kívülről jövő akadályok. Más emberek nem csak egyszerűen tévedései, hanem sokszor bizony ki kell mondani, hogy rossz indulata, hogy szándékos gáncsoskodása is ott van. És a sátán ezerféle akadályt tud kitalálni számunkra, és tud mindig újabbat és újabbat feltalálni, hogy letérítsen az útról. Az egyet kiváltunk már a próbák közül, akkor ő biztos, hogy kitalál még egyet. És aztán még egyet, és akár meddig próbálkozik majd ezzel. A keresztény ember mégis Isten cselekvő eszköze kell legyen ebben a világban, akinek az a feladata, hogy az ő akaratát tegye. És annak az akaratát, akihez tartozik éppen ezért. Mert az ilyen ember nyeri el az ígéreteket, és az ígéret leginkább abban fogalmazható meg, hogy a gyülekezet ura jön. Maga Jézus a jutalmunk mindenek előtt. Az eljövendő, a jutalom, a visszatérő győztes Krisztushoz kapcsolódik minden, amit ajándékozni akar nekünk Isten, és ezért is szól ez a szakasz Adventről, mert ezt az eljövendőt hirdeti. De miben is áll ez a jutalom? Mert könnyen értheti valaki mondjuk úgy, mint egy munkahelyi jutalmat. Olyan jutalom, amely engem megillet, igaz, hogy a fizetésemen túl van már ez, és nincs benne ilyen értelemben a munkaszerződésben, de hát a jó teljesítményért, a többlet munkáért mindenféle kitüntetést és jutalmat érdemelhetünk meg. Tehát egyfajta nyújtott teljesítmény növekedésnek a megfizetése ez. Hát a normál munka feletti szorgalmunkat kell valahogy mégiscsak jutalmazni. De ez a fajta gondolat nagyon távol áll ugyanakkor attól, amit ez a levél részlet, és hát maga az egész új szövetség elénk tár. Ebben a gondolatvilágban nem illik az ilyesmi elképzelés, mert nem arról van szó, hogy ez egy megérdemelhető, egy megszolgálható, egy munka csere értékeként kapható jutalom volna. Ilyen értelme nem megjutalmazás, hanem azt jelenti, hogy a bizalomban való állhatatos kitartásnak van értelme. Azért mondja a levélíró, hogy nagy ennek a jutalma, hogy biztasson, hogy van értelme mégiscsak kitartani. Van értelme annak, hogy mi várjuk az Urat, ne vessenek vele mások, legyincsenek, hogy hát már mennyi ideje nem jött el, úgyse fog. A Szentírás azt mondja elénk, hogy van ennek értelme, mert nagy a jutalma. De lehet, hogy a mai világban inkább ajándékként mondhatnánk ezt, ami kifejezi valóban azt, hogy nem megérdemelten jutok hozzá, hanem egyszerűen az adományozó jó tetszésén és szeretetén nyugszik mindez, De ugyanakkor az fontos, hogy szilárd ígéretet adott erre. Ezért igyekszik megerősíteni a levélíró az olvasókat ebben. És ebben a helyzetben most az itt ülőket is. Azt mondja, hogy a bizalmát mindenki az Úrba vesse. Ne parancsnak értsük tehát, amit mond, ilyen értelemben, bár felszólító módban van értelemszerűen, nem valamiféle főnöki utasítás ez, amelyet aztán követnünk kell, hogy ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. De még csak ne is valamiféle intelemnek vegyük. Mert tulajdonképpen itt nem a törvény kemény szabad dörög, hanem inkább mondjuk így a kegyelem harmadja csöpög. És így bíztat minket azáltal, hogy aki az eljövendőre tekint, aki Krisztus visszatérésére tekint, az olyasmit vár, amelynek jutalma, amelynek ajándéka van. Tehát nem intelem vagy parancs és utasítás ez, mert biztatás kell nekünk. Arra, hogy a reménységet ne veszítsük el, mert a reménysége az embernek mindig veszélyben van, mindig valami közbe jön, amely aztán azt mondja, hogy hát miben reménykedek, hát értelmetlen ez a remény, mert sose teljesül be. A körülmények, meg az ellenfelek inkább arra bíztatnak, hogy hagyd fel ezt a reményt, és ne foglalkozz már vele. Hiszen mennyit kellett csalódni benne. A Szentíró, amikor ezzel a nézettel mégis vitába száll éppen, megerősíteni akarja a gyülekezetet, hogy ne riasszon meg senkit, ne tántorítson el senkit az ellenkező látszat. És ezért hívja fel a figyelmünket aztán a következő lépésben az álhatatosság. Mert hogyha a kísértések érnek, hogyha a kínok gyötörnek, akkor az ember, hát ilyen már csak a természetünk tulajdonképpen, akkor könnyen álhatatlanná válik az ember. Szeretünk olyanok lenni, mint a víz. Hogy mindig a könnyebb úton járni, a kisebb ellenállás felé mozogni, ahogyan a víz is mindig lefelé folyik, és ha akadály kerül elénk, akkor megtorpanunk, ahogyan mondjuk egy-egy esetben a vizet is aztán feldúzasztja a gát. Máskor meg, ha van rá kiskapunk, akkor inkább elkerüljük ezt az akadályt. Nem szeretjük megmászva leküzdeni a nehézségeket, mert az fárasztó, az bizonytalan is, hogy megéri-e egyáltalán. Egy szóval mindez azt fejezi ki, hogy hiányzik belőlünk az álhatatosság, amely nem az előttünk levő problémára figyel, hanem a végső célra. Tehát álhatatos valóban csak az tud lenni, akinek ott a végső cél, amit Isten bizonyosan megígért. És az álhatatosság azt jelenti, hogy ebben kitartok minden körülmények között. Hogy nem a kedvemtől függ, nem is egészen a magam állapotától, belső, vagy akár még egészségi állapotomtól sem, mert természetesen nyilván ilyen értemben fizikai akadályt is sok mindenben jelenthetnek a betegségek, de most nyilván nem szélsőségesebb esetekről van szó, de nem is a külső körülményektől függ, hogy végzem-e mondjuk a szolgálatomat, hanem egyedül a mennyei megbízótól. Hát ő rá tekintek, aki eljövendő, aki visszatérőben van hozzánk. Persze mindig könnyebb megsértődni, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan én akarom, és mindig könnyebb persze azt mondani, hogy hát akkor ezt nem is érdemes csinálni. Akkor ezek meg sem érdemlik, hogy segítsek nekik, hogyha ennyire ellenállnak, ha ennyire akadályoznak. Hát akkor könnyebb mindig kiszállni valóban. De az álhatatosság azt jelenti, hogy nem ezekre a gáncsokra tekintek, nem a gonosz által rám sújtó ostorcsapásokra, nem a szenvedései mértékére, hanem egyedül Jézusra, aki nem tántorítható el, és őt sem tántorították el az emberek álhatatlanságukkal, hanem eljött erre a földre, hogy egészen aztán a kereszt halálig viselje el a támadásokat. És ő kell legyen a példa előttünk ilyenkor is, nem a magunk könnyen sértődő lelkülete, a könnyebb utat választó tunyasága, hanem Jézus álhatatossága. És a kísértésben megállni azt jelenti, hogy egyre inkább elmélyedek Krisztusnak ebben az ismeretében, amely álhatatosan mindent elviselt és eltűrt. hiszen egyedül ő lehet a forrása a magam álhatatosságának is. Egyedül az ő eljövetele adhat erőt a hitben megállni, hogy nehogy elveszítsük a bizotalmunkat. És igénk is éppen ezért tárja elénk, az akkori keresztények elé is, de mi elénk is, hogy mi lehet az erőforrás a keresztények számára. Azt mondja, hogy a jutalom közelsége erősítsen meg minket. És az akkori gyülekezet tagjai, akikhez ezt a levelet címezték, a levél egésze alapján, ha sokat nem is tudunk a konkrét helyzetükről, de azt igen, hogy nagy kísértéseknek voltak kitéve, üldözést kellett elszenvedniük, hiszen olvassuk a levélben, hogy börtönt és mártíromságot is vállaltak a múltban, és most úgy tűnik, hogy az a veszély fenyegeti őket, hogy ezt egyszerűen megelégelték, hogy most már nem bírják tovább ezeket a terheket. De most azt mondja a Szentírás, hogy hát miután sokat tűrtek a múltban, de most már végén ne adjátok fel. Egyik Szentírás, illetve egyik magyarázó úgy írta le, és valóban fontos ez a megfogalmazás, hogy azt mondja, hogy hát ne engedjétek elszaladni a könnyeitek aratását. Hiszen kárba megy az egész. Fölösleges a szántóvetőnek sokat fáradozni a vetéssel, ha utána ott hagyja aratáskor az egészet. És azt mondja, hogy hát ne itt álljatok meg, és bukjatok el, amikor már az aratás közelít. És azt mondja, most közelebb van Isten ígéreteinek a megvalósulása. Most már ne álljatok le, ne forduljatok meg. Ez már réges-rég nem szabad, hogy a meghátrálás ideje legyen. És így fogalmazza meg, hogy hát nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem álhatatosnak kell lennünk. És az álhatatosság az nem a dolgok tétlen elviselését jelenti. Nem az az álhatatos, aki szépen ülve mindent eltűr, ami történik vele, és aztán egyszerűen csak annyi, hogy kibírja, hanem az állóképes kitartás is ebben benne van. Egy aktív részvétel mindezekben. Egy olyan fajta cselekvés, amely aztán Isten akaratának a megcselekvését jelenti, és így lehet az álhatatosság végső jutalma, ajándéka a miénk. Persze az álhatatosság ellen dolgozik sok minden, az is, hogy Jézus visszajövetele, az ebben a világban ugyancsak késni látszik. Fontos hát, hogy azzal is bátorítsa a gyülekezetet az Úr, hogy ez egy téves szemlélet valójában. Téves szemlélet az, amely a naptárunkon alapul, ezt ki kell igazítani, mondhatnánk így is. Nem egy új naptárral, hanem figyelembe venni, hogy itt naptár nélkülivé kell úgymond tennünk az érzékelésünket az Úr visszajövetelével kapcsolatban. Mert hát persze sokan mondják, hogy hát eddig nem történt meg, akkor most már minek várni rá. Hát akkor ebből sose lesz semmi, ígérget, és nem teljesül, ismerjük ezt emberi kapcsolatainkban is. Hát miért éppen most következne majd be? És miért is várakoznánk akkor még tovább? Az a kérdés, hogy a magunk eszére és az érzéseinkre hallgatunk-e inkább, és arra alapozzuk a hitünket? Hát ez esetben valójában nem is keresztény hit, hanem egyfajta bálványok hite ez, hiszen magunkon alapul és nem Istenen. Vagy inkább az élő Úrra, az ő biztos ígéreteire alapozunk. Hát ő biztos ígéretet adott, ha nem is adott biztos időpontot hozzá. És ezt az ígéretét azért hirdette meg, hogy megtörje az eljövendő félelmetességét. Mert akkor csak az lesz, amit az oltár előtt is hallottuk, hogy mindenki rettegésben van a végső időktől. De a jövendő titkával kapcsolatosan mégiscsak egy a fő felelete Istennek az, hogy Krisztus jön. És ha bizalom van bennünk, amit nem veszítettünk el, akkor az ő jövetele az övében nem félelmet fog kelteni, hanem örömet. Mert az ember jövője az ő eljövetelében van. Ő jön, hogy a reménységet aztán majd bizonyossággá tegye, jön, hogy a szenvedést majd aztán eltörölje, háborút, békétlenséget, mindent elsöpörjön. Krisztus egy kevés idő múlva jön, mert ő az időnek is az ura. Eljövetelének ezért nem az időpontja a fontos számunkra, hanem a tény, hogy ő jön és érkezik. És ezért fordul a levélíró is aki amúgy egy tanult és művelt ember volt, és hát zsidó hátterű emberekhez szól, ezért az Ószövetséghez fordul, és azon belül is a prófétákhoz, még konkrétabban talán tudjuk, hogy Habakukot is idézi ez a szakasz, tehát azt mondja, hogy hát a Krisztus második eljövetelének a késlekedése miatt aggódtok, hogy nyugodjatok meg, mert bizonyos az ígéret, hogy még egy kevés idő, és aki eljövendő, az eljön, az nem késik. És ez, az eljövetel, ez az Úr Jézus visszajövetelével történik. És így szól tehát a Habakuk időzet, hogy hát még egy igen kevés idő, és nem késik, aki eljövendő, az eljön. Akkor a látomásról fogalmazta ezt a próféta, amiben látta az eljövendő Krisztust, és azt mondta, hogy ez most már a vége felé siet, és nem csal meg, ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. És most a zsidókhoz itt levél írója teszi világosra, hogy az, amit ott az egész prófétai látomásra megfogalmazott Habakuk, az végső soron, ahogy tulajdonképpen az Új Szövetségben ez szinte természetes, az Krisztusban teljesedik be. Eljön, nem marad el, ezért erősíti a bizalmunkat és az állhatatosságunkat. Mert hát milyen is a keresztény élet? Hát az biztos, hogy nem langyos víz kell legyen, nem egy nyugodt és zökkenőmentes élet, hanem ehelyett egy kérlelhetetlen harc Sátánnal, egy kérlelhetetlen küzdelem a kísértéseimmel, egy kérlelhetetlen hitpróba szenvedéseken keresztül. És az ilyen megpróbáltatások között, Isten igéjébe kapaszkodva, egyféleképpen lehet tulajdonképpen csak élni, hitben és hittel. Az hisz, aki igaznak tartja, és így igaznak tudja elfogadni Isten ígéretét. Aki tud benne bízni. Aki tudja, hogy ő nem vezet minket félre, nem csap be, nem hiúsul meg a terve. Tehát hittel, mert ebben a hitben kapcsolódunk Urunkhoz. És azt is jelenti ez a mondat tulajdonképpen, hogy az igaz ember a hite által él, hogy az él, aki hisz. Az az igazi életnek a birtokosa, aki hitből él. És a hívő embernek a jövője az bizonyos éppen ezért, mert Istenben gyökerezik. Tehát mire is van szükségük az ilyen embereknek, hogy kitartsanak a reményben? Szerző leírja ezt a választ, és megtalálja a prófétáknál, de Pál apostol is idézi ezt, tudhatjuk ezt a mondatot Habakuktól, de hite által él az igaz ember, és ez a hit az, amire ő most itt gondol, az a Krisztus személyébe vetett hit természetesen, és ezt érti az Új Szövetség hiten. Azok, akiknek van ilyen hitük, azok képesek megőrizni a bizalmukat és a reményüket. Vagy lehet, hogy inkább úgy kellene mondani, hogy Krisztus maga őrzi meg az övéinek a hitét is, a bizalmát, a reményét, mégpedig ígéretei által, azaz igéje által. És ezért teszi azt az egyébként elképesztő és szinte pökhendi kijelentést a Szentíró, hogy de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk. Itt az eredeti szövegben a mi a hangsúlyos, amin aztán lehet gondolkodni, hogy mit takar pontosan a Szentíró, mint egy többes számban nevezi meg önmagát, vagy egy csoportot, akik ezt a levelet küldik, vagy a gyülekezet, a címzett gyülekezettel való közösségben értve fogalmazza meg. A lényeg mindenképp az, hogy tulajdonképpen ezt a keresztényekre kell értenünk, és magunkra kell vennünk, hogy akkor mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Nem az a dolgunk, hogy éppen ezért aztán elveszünk. Ez lehet ideiglenes, vagy örök pusztulás is ez a szó a görögben, és nagyon sokszor magát a kárhozatot jelenti. A hitét elhagyó ember a pusztulás helyett azok között akar lenni, akik a hitéi, hogy elnyerjék az életet. És azért a miénk ez a hit, mert szójátéka élve, valójában mi vagyunk a hitéi, a hit részesedés Isten hűségében. És így állapíthatjuk meg végül, hogy a Habakuktól vett idézetet folytatva is rámutat arra a Szentíró, hogy az az élet, ami Istennek tetszik, az a hitre épül. Az a hit élete. Az igaz ember hitből él. És ez az élet az, amely értékeli Isten ígéreteit, elfogadja örömmel, hiszi, látja általa a láthatatlant, és ebben rendíthetetlenül álhatatosan kitart. Másrészt pedig az az élet, amely Istennek tetszik, az az olyan emberé, aki a messiást várja. És éppen ezért mondja, hogy hát a meghátrálás emberei, akik ebből kiesnek, azok, akik megvetik a messiást. És ezekben nem gyönyörködik a lelke, mondja az Úr hozzá. Igaz, hát vajon akkor rád is az igaz szakasz utolsó mondata? De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Mert advented és életed akkor van, és akkor lesz, ha rád is állnak ezek a szavak. Ezért tehát ne veszítsétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Imádkozzunk. Eljövendő Urunk, áldunk téged, hogy te úton vagy, és már csak egy kevés idő kell, hogy betoppanj hozzánk, hogy belépj hozzánk, és életünk része légy. Mégis olyan könnyű elveszíteni a bizalmat, hiszen olyan álhatatlanok vagyunk. Már a legkisebb akadályra is annyira könnyen feladjuk. Hát még mennyire eltántorodunk, amikor támadásokat kell kiállnunk, amikor üldöztetés ér, amikor szenvedések terhe nyom. Olyan könnyen meghátrálunk, és ezáltal elveszünk. Megvalljuk neked, hogy kárhozatot érdemlünk. Csak szent lelked teremthet bennünk bizodalmas hitet, hogy életünk legyen, és gyönyörködhess bennünk. Jöjj hát, Istenünk, látogass meg minket, szabadíts ki bűneink igájából, hogy hűségesen várhassuk érkezésedet, hogy bizalommal tekintsünk ajándékodra, amit a jászolba csomagolva adtál át nekünk Betlehemben. Amen.